A mai ige hirdetéshez a János evangéliuma 5. fejezetéből olvassuk az igéket. A János evangéliuma 5. fejezet 1-től 18. verséig fogom olvasni. Aki teheti, kérem fennállva hallgassa Isten igéjét. Tehát János evangéliuma 5. fejezet 1. versétől. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőként lépett be, bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal egészséges lett az az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat, és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért ezután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Imádkozzon! Édesatyám, hálát adunk te néked a te igédért. Hálát adunk te néked az Úr Jézus Krisztusért, akit elküldtél. Hálát adunk te néked, hogy úgy, ahogy abban az időben, amikor itt járt a Földön, gyógyította az embereket, ugyanúgy gyógyítasz mai napig is bennünket, a lelki betegségeinkből. Köszönjük, hogy táplálsz bennünket a te igéddel. Köszönjük, hogy most újból összegyűjtöttél bennünket. És kérünk, hogy te add, hogy el tudja mondani azt, amit rábíztál. És kérünk, hogy te add, hogy be tudjuk fogadni azokat, és gyümölcsöt tudjon teremni. Kérünk, hogy te legyél ott gyermekeinknél is, ott is te áldod meg a te igédet, és kérünk, hogy mindenhol, ahol az országban, világban szól a te igéd, te legyél ott, és te áldjon meg. Így kérünk a fiad az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Vannak olyan szavakat, amit halljuk az igében, és amikor olvasunk a szót, egyből valamit jön az eszünkbe. Szóval például itt, amikor olvasom itt ezt az igé szakaszt, amit most felolvastunk, arról van szó, hogy ez az ember ott volt egy medencénél, egy tónál, a neve Betesda. Mi az, amit jut az eszedbe, amikor hallod ezt a szót? Gondolom, egy kórház. Nem csak itt Budapesten van egy kórház egy ilyen névvel, és valami ok miért az a kórház kapta azt a nevét, az a szó azt jelenti héberú az irgalom haza. Amikor én növekedtem föl az Egyesült Államokban, az nagyon jellemző volt az Egyesült Államokban, hogy egy-egy gyülekezet nem viselte a város neve vagy ilyesmit, hanem valami biblia név. És abban a gyülekezetben, amiben én növekedtem föl, amikor gyerek voltam, a neve Betel volt. És az is egy héber szó, amit azt jelenti, hogy Isten háza. Utána egy pár év múlva, amikor Los Angelesben laktam, ott a gyülekezet neve Immanuel volt. Velünk az Isten. Ezek mind olyan kifejezés, amit jön a Bibliából. És valahogyan, amikor mi halljunk ezt a szót, segít minket gondolni arról, hogy itt van egy hely, ahol emberek meggyógyulnak. De szeretnék feltenni egy kérdést. Valóban emberek meggyógyultak ennél a tónál? Mi olvasunk itt az igében, hogy volt emberek ott, betegek voltak ott. Mert az volt a köztudatban, hogy ha valaki oda ment, és ha ő volt az első ember, aki bekerült a vízbe, amikor keveredett a víz, akkor az az ember meggyógyult. Valóban ez így volt? Én egyáltalában nem vagyok biztos benne. Ha nézünk ezt az ige szakaszt, a harmadik vers a második résztől, a negyedik vers végéig, ez a szakasz nem is volt benne az első bibliai kézi iratokban. Hogy vannak a legtöbb szakember, aki azt mondja, hogy ezek az ige, ezek a két mondat itt, ez nem tartozik a Bibliához. Én azt mondom, hogy lehet vitatkozni erről, de akkor is, ha azt mondjuk, hogy ide tartozik, az, hogy fel van sorolva itt, hogy ez történt, megint ez egy olyan dolog, hogy elhangzott, hogy ez történt. Nincs semmi bizonyíték, hogy valódi gyógyulások történtek ennél a tónél, ennél a földőnél. Én azt mondom, hogy ha mi nézünk, mi a helyzet itt Budapesten, mi tudjunk azt, hogy van rengeteg milyen földőr, gyógy földőr. Miért nevezünk azt? Mert beteg emberek oda mennek, azzal a reménységgel, hogy az a meleg víz, az a sós víz, az a különleges víz, az fog meggyógyítani őket. És én azt mondom, hogy van tudományos oldal ennek is, hogy ez a fajta gyógyvíz valóban segít bizonyos betegségeken. De én azt mondom, hogy az, hogy ezek a gyógyvízek segítnek bizonyos betegségeken, az nem jelenti, hogy egy csoda történt, amikor az ember megy egy gyógyfürdőre Budapesten. Hanem az a víznek van egy természetes hatás, ami segít az abban, hogy egy ízom vagy valami gyorsabban meggyógyul. És én miért nem mondani azt, hogy ez volt a helyzet ott Jeruzsálemben, innél a medencénél. Én azt mondom, hogy voltak olyan emberek, akik mentek oda olyan problémákkal, ami az a víz valóban tudta segíteni, és az a víz valóban tudta meggyógyítani azokat az embereket. De én azt mondom, hogy a legtöbb ember, aki oda ment, különböző problémákkal, az a víz olyan, mint bármelyik más gyógyvíz itt Budapesten. Csak az emberek annyira vádnak az, hogy legyen valami csoda megoldás, amikor az ember beteg. Hogy hallja egyszer, hogy valaki meggyógyult, és akkor indul a beszéd arról, hogy ez egy csodálatos, ez egy nagyszerű megoldás. Nem kutattam az interneten, milyen dolgok lehetne ilyen, de ha az ember egy kicsit kutat, akkor látja azt, hogy vannak olyan emberek, akik most mennek erre a helyre Szerbiába, vagy vannak emberek, akik most mennek erre a helyre Spanyolországba, mert ott történnek a csodák. És ha az ember oda megy, akkor fog meggyógyulni egy betegségben. Amikor valaki szenved a rakbetegségtől, akkor természetesen az az ember akar meggyógyulni. De van olyan, amikor kezdjünk keresni olyan emberi megoldásokat, ami ez az ember azt mondja, hogy ha ezt vásárolsz csak 12,000 forintért, akkor egyből fogsz meggyógyulni. Van egy ismerősöm, akivel együtt teniszezem, és múltkor ő ment valahova, mert fájt az ő háta, és ez nem volt egy orvos, hanem egy ilyen másfajta valaki, de valaki mondta, hogy ez az ember tud segíteni őt. És az ismerősöm oda ment ehhez az emberhez, mondta, hogy amikor már belépett, már egy kicsit gyanús volt a dolog neki, és várt az orvos. Az orvos egy olyan ember, aki valamelyik ázsiai országból jött, és ahogyan bejött, az ember azt mondta neki, hogy aljad full. És ő full out, az ember nézte őt egy kicsit, azt mondta, igen, látom a probléma. Nem jól tartja a súlyadat, hanem túl nagy súlyt tegyél az egyik lábadra, és nem elég a másikra, és akkor magyarázott neki még egy vagy két dolgot, és azt mondja, hogy én tudok segíteni téged. Az egyik, amit kell vásárolni ezt a kenőrt, és ezt kell rátenni a hátadra, a kenőrt valami 15,000 forint volt, és azt mondta azután, és azt kell csinálni, hogy legalább ötször kell jönni hozzám kezelésre, egy kezelés 12,000 forint. Az ismerősöm azt mondta, hogy köszönöm szépen, és eljött onnan. De hányszor van az, hogy az ember megy valahova, és minden áron keresi valami megoldást. Ha az orvosok nem tudnak meggyógyítani engem, akkor keresnem kell. Mert a legfontosabb dolog az, hogy meggyógyulok. Van olyan könyvek, ami beszél egy új divatról, a természetgyógyásról. És én azt mondom, hogy vannak olyan természetes dolgok, ami valóban segít abban, hogy az ember tud meggyógyulni. Vannak olyan növények, ami valóban segítenek. Isten minden teremtett. Isten tudta azt, hogy vannak olyan növények, ami segít az emberek bizonyos dolgokban. De én azt látom, hogy a természetgyógyász gyakran túl mennek azon. És kezdenek mondani azt, hogy ha ez a növény, vagy az segít egy ilyen dologban, semmi bizonyíték nincs arról. A kutatók nem tudnak mutatni semmit abban a növényben, aki adna ezt. De mi oda menjünk, és mi fizetünk a pénzt, mert ez fog segíteni engem. És én azt mondom, hogy sajnálom, vannak olyan hívő emberek, akik mennek egy szinttel lejjebb, és mi tudjunk azt, hogy az okkult, a sátán, a hazugság átja, a sátán az, aki becsap, a sátán az, aki azt mondja, hogy igen, én tudok meggyógyítani. És én azt mondom, hogy a mi értékrendünk nincs rendben, és mi azt mondjuk, hogy a legfontosabb az, hogy legyek egészséges. Mi halandóak, hívő emberek kipróbálni egy ilyen dolgot is. Emberi megoldások. Mi a legfontosabb az életedben? A fizikai egészségedet, vagy a kapcsolatunk Istennel? Én azt mondom, hogy a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást, de én azt mondom, hogy azt kell látnunk, hogy a legfontosabb a mi életünkben, nem az, hogy fájdalom nélkül éljünk még egy pár hónapot a mi életünkben, nem az, hogy legyen plusz egy pár év itt a Földön, az nem a legfontosabb. A legfontosabb a mi kapcsolatunk Istennel. És nem szabad kompromisszummal kötni a világgal, hogy mi keresünk valami teljesen világi megoldást ilyen dolgokra. Visszatérjünk most a történethez, amikor Jézus oda megy ehhez az emberhez. És amikor Jézus oda megy, Jézus föltesz egy kérdést. Kicsit furcsa a kérdés esetleg számunkra, de Jézus föltesz a kérdést, hogy akarsz-e meggyógyulni? Milyen furcsa kérdés föltenni ezt a kérdést egy beteg embernek? Különösen, ahogyan olvasunk egy olyan ember, aki már 38 éve beteg. De én azt mondom, hogy úgy látszik, hogy mégis kell föltennünk ezt a kérdést néha. Megy a vita most Budapesten, hogy szabad embereknek lakni az utcán. És az az érdekes, hogy vannak olyan emberek, akik laknak az utcán, és te oda mész, és kérdez, akarsz kikerülni ebből a helyzetből? És azt mondnak, hogy nem. Ez az élet jó nekem. Nem mindegyik ilyen, mert van egy réteg, akik mindenképpen, ha kérdez, akarsz kikerülni ebből a helyzetből? De persze, igen. De én azt mondom, hogy van egy réteg, aki azt mondja, hogy ez jó. Nincs főnök, nincs senki, aki mond nekem semmit, én tudok csinálni azt, amit akarom, amikor én akarom. Én inkább maradok az utcán. Vagy vannak olyan emberek, akik régóta szenvednek valami betegségtől, akarsz meggyógyulni? Ő lehetséges, azt mondja, hogy nem. Én már nagyon élvezem azt, hogy kiszolgálnak mindenben. Én megszoktam azt, hogy korlátozott az én képességeim valamiben, de a többiek mindig segítnek. És milyen könnyű lett az én életem emiatt. Én inkább a könnyebb utat választom. Vannak más területek. Múlt héten említettem a probléma az alkohollal. Én azt mondom, hogy vannak olyan emberek, akik alkoholisták, és lényegében ők nem akarnak meggyógyulni abból, mert nem akarnak szembesülni a valósággal. Ez egy menekülés nekik, és ők inkább akarnak maradni abban a helyzetben, mint küzdködni a valósággal. Több olyan helyzet van, amikor az ember azt mondja, hogy jó nekem az a helyzet, amiben vagyok. Sajnálom, ez lelki térben igaz is. Amikor mi kérdezünk valakitől, hogy akarsz megtérni? Akarsz egy örök életet Istennél? És az ember azt mondja, lehetséges nem nyilvános. Az azt mondja, nem, teljesen jó ez a bűnös élet, amit én most élek. Nekem nem kell semmi változás, én inkább így maradok a bűnben. Ebben a helyzetben látjunk, hogy ez az ember válasz más volt. De Jézus tisztázni kellett ezt ezzel az emberrel. És ez az ember azt mondta Jézusnak, hogy igen, én szeretnék meggyógyulni. Ő azt mondja, hogy nincs semmi segítség. És akkor Jézus mondta valamit neki. Ő azt mondta neki, hogy kell föl, vedd az ágyadat és jár. Gondoljatok róla. Egy olyan ember, aki 38 éve keresztül nem tudott járni. Milyenek volt az izomok az ő lábában. Mi tudjunk azt, hogy vannak olyan helyzek ma, én hozzáadom a saját édesapámról, amikor ő múlt nyáron egy hónap keresztül beteg volt, és ágyban volt. Utána hónapok tartott azt, hogy ő tudta újból felépülni, hogy tudta rendesen járni a saját lábon segítség nélkül. És ő csak egy hónap keresztül feküdt. És egy hónap alatt annyira gyenge lett az ő lábai. Itt van egy ember, aki 38 év keresztül feküdt. És az egyik pillanatról a másikra Jézus meggyógyította őt. Ez egy csoda. Ez nem történik természetesen. Ha valakinek nincs semmi erő az izomok a lábában, akkor nem lehet csinálni azt, hogy az egyik pillanatról, az egyik másodpercre a másikra az az ember tud fölállni, fölvinni valamit, és kezdeni járni. Az képtelenség. De mi azt látjunk, hogy Jézus így meggyógyított embereket. Azt kell látnunk, hogy amikor Jézus gyógyított embereket, a Bibliában azok csodák voltak. Jézus, amikor ő gyógyított, ő tudta csinálni azt egy szóval vagy egy érintéssel. Jézus, amikor ő gyógyított, azok az emberek azonnal meggyógyultak, és teljes volt a gyógyulás. Mi azt látjuk, hogy Jézus képes volt meggyógyítani bárkit, és mindenki, aki jött hozzá. Mi látjuk azt, hogy Jézus tudta meggyógyítani szervi betegségeket. Miért hangsúlyozom ezt? Mert én azt láttam, hogy ma az egyházon belül mi látjuk azt, hogy vannak olyan emberek, akik tanítanak arról, hogy ők tudnak gyógyítani másokat. Szerveznek különböző rendezvények, istentiszteletek, ahogy az emberek jönnek és meggyógyulnak. De azt mondom, hogy ha utána kutatunk, azt látjunk, hogy azok az emberek, akik meggyógyulnak, a legtöbb esetben vagy nem voltak betegek, vagy csak egy nagyon rövid időre megszűnnek a tünetek, de utána hamarosan újból ott vannak az ő életében. Fölteszünk a kérdést. Isten tud meggyógyítani embereket ma? Én azt mondom, hogy 100%-ig igen. 100%-ig. Nincs semmi kérdés bennem, hogy Isten tud meggyógyítani embereket. De ha fölteszünk egy másik kérdést, az, hogy Isten fog meggyógyítani embereket, minden helyzetben, én azt mondom, hogy biztos nem. A másik kérdés, amit fölteszem, amikor ma Isten meggyógyít, az hogyan történik? És én azt látom, hogy ma Isten meggyógyít, amikor ő hoz egy szuverén döntést, hogy ebben a helyzetben én fogok meggyógyítani valaki. Én azt látom, hogy most ebben az időben, amiben mi éljünk, a gyógyítás nem függ egy embertől, akinek van egy lelki ajándéka. Mert mi látjuk azt a helyzet az új szövetségben, amikor Jézus és az apostolok tudtak csinálni ezt. Ők tudtak felgyógyítani bárkit. Ők tudták gyógyítani mindenkit. Nem mindig csináltak azt, de volt az a lehetőség, volt az a képessége. Ők tudták feltámasztani embereket a halálból. Én azt látom, hogy Jézus és adta ezt a képességet a tanítványoknak egy átmeneti időben az Új Szövetségben. Én azt mondom, hogy ha ma lenne valaki, aki kapta ezt a lelki ajándék Istentől, az ő helyet gyógyítani nem a szószéken. Az ő helyet gyógyítani a kórházban. De ezek az emberek nem tudnak menni a kórházakba gyógyítani. És számomra az a bizonyíték, hogy neki nincs az a képesség. Ő nem tud bárkit meggyógyítani, ő nem tud mindenkit meggyógyítani. Isten adta ezt a különleges jel ajándék az első században egy különleges ok miatt. Hogy az apostolok tudtak bizonyítani, hogy ők az apostolok voltak. Amikor az apostolok meghaltak, utána nem volt szükség ilyenfajta különleges jel ajándékra. Isten tud meggyógyítani ma, de az a gyógyítás ma nem függ egy ember különleges képességétől. Ha folytatjunk ebben a szakaszban, látjuk az Isten megoldása, hogy ő hogyan tudta meggyógyítani így. Utána jövünk arra, hogy mi volt a következmény. És a következmény látjunk itt, hogy megint emberek kezdtek problémázni. Kérdeztek ettől a gyógyított embertől. Te mit képzelsz? Hogy te viszel magad, valamit magaddal a kezedben a szombati napon. Te megszüksz a törvényt ezzel, amit te csinálsz. Fél voltak háborúdva vele. Kérdés. Mi volt a probléma itt? A probléma az volt, hogy az emberek hozzátettek dolgokat az Isten törvényéhez. Kezdtek egy olyan törvénykönyv létrehozni, ami nem volt az Isten törvénye. Én azt mondom, hogy mindig van ez a veszély az egyházban és a gyülekezetben, hogy mi kezdjünk hozzátenni az Isten törvényéhez. Valóban az benne volt az Ószövetségi törvényben azt, hogy az ember nem dolgozon a szombaton. Benne volt azt, hogy az embernek nem volt szabadsága azon a napon vinni árut a piacra. De én azt mondom, hogy azt, hogy valakinek nem volt szabad fölvinni az ágyát, amikor meggyógyult, az már túlzás. Az, hogy valakinek nem volt szabadsága meggyógyítani egy beteg ember a szombati napon, segíteni valaki, aki rászorult, az már túlzás. Azt kell látnunk, hogy amikor Isten adta a törvényet a szombat napról, volt egy oka, hogy adta azt. Az oka az volt, hogy ő úgy teremtette az embert, hogy szüksége volt pihenésre. És amikor Isten teremtett a világot, mi azt látjunk, hogy ő 6 nap alatt teremtette a világot, és a 7. napon pihent. Azt kell látnunk, hogy Istennek nem volt szükség pihenésre a 7. napon. Isten nem fáradt él abban a munkában, hanem azért csinálta ezt, mert akart csinálni egy mintát nekünk. Sajnálom, az emberek félre értették, vagy kezdtek félre élni, amikor beszéltek erről a mintáról. És azért, amikor Jézus volt itt a Földön, ő próbálta mutatni azt. Azért a tanítványokkal tudtak kimenni a mezőbe és szedni gabonát azon a napon. Azért Jézus tudta meggyógyítani, azért tudta mondani neki, hogy vegyél haza az agyat. A törvény a szombat napról Isten adta a mi javunkra. Isten látta azt, hogy minden embernek szükség van arra, hogy legyen pihenés. És azért csinálta, amit csinálta. Mi olvasunk az Ószövetségben arról, hogy milyen fontos, hogy legyünk csendben Isten előtt. Hogy legyen az az idő, amikor mi tudunk teljes mértékkel figyelni Istenre. És valahogy én azt látom, hogy még mindig fontos, hogy mi tartjunk egy szombatot a mi életünkben. Amikor én látom ezt, én egy élvet látom, az élv az, hogy legyen megfelelő pihenés a mi életünkben. Én nem látom azt, hogy szükség van arra, hogy minden áron az legyen vasárnapon, és minden áron így kell csinálni ezt. Én azt mondom, hogy vannak olyan emberek, aki olyan munkakörben dolgoznak, hogy ő nem tud mondani azt, hogy ne haragudj, én nem jövök be dolgozni vasárnapon. Akkor mi legyünk olyan, mint a farisaiosok, és mi megítéljünk, és azt mondjuk, hogy te nem vagy teljes rungú hívőr, mint én, mert te nem megfelelő módon tartod a szombatot. Te nem megfelelő módon tartod a pihenő nap. Nem az én feladatom létrehozni egy törvényt egy másik embernek ebben a kérdésben. Az én feladatom hirdetni, hogy fontos, hogy legyen egy pihenő nap az életedben. Az, hogy te hogyan tudsz megoldani, az a te feladatod. Isten előtt találni a megfelelő utat. Az élv az, hogy legyen ez. És nem az ember törvénye betörje szerint akarunk csinálni ezt. A Spurgeon egy predikációban mondott a következőt, én próbálok felolvasni, tudom, hogy ez néha nehéz, de próbálkozom vele. Figyel még egy nyári napon, a kasasz. Olyan sok fűvar levágásra, mielőtt a nap lemegy. Mégis szünet tart a munkájában. Lustaságból vagyon? Keres egy követ, és a kaszajon lefél kezd húzni, miközben a fém penger hangokat ad. Élezi a pengét. Haszontalan zene, drága pillanatokat veszteget el, minnyit vághatott volna, mi alatt ezeket a dalomokat kicsalta pengéből. Ám ő a szerszámat élezi. Sőt, sokkal többet fog haladni, amint újra neki feszül a munkának, és széles mozdulata alatt csak úgy dőlnek a rendek. A kis szünet is ugyanígy készíti fel az élményt. nagyobb szolgálatra a jó úgy érdekében. A halászoknak meg kell fotózniuk a halóikat. Időnként nekünk is rendet kell, tenni gondolatunk között, és meg kell tisztogatnunk felszerelésünket, hogy készen álljunk a további szolgálatra. A bölcsesség azt diktálja, hogy néha-néha szabadságot veszünk ki. Hosszú távon többet fogunk tenni, ha időnként kevesebbet teszünk. Egy élv. Isten ad nekünk egy élvet. Az élv az, hogy minden ember életében szükség van pihenésre. És ha mi nem tartjuk be ezt, akkor én azt mondom, hogy bolyba fogunk kerülni. A Róma levélben a 15. rész Paul beszél a napokról, és azt mondja, hogy ez az egyik napot külön megtartja a másiknál, és pedig egyformának tart minden napot, mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Paul itt nem szab ki egy olyan törvény, hogy muszáj tartani a szombati napot, ahogyan én. Ő szabadságot ad az embereknek. Isten szabadságot ad nekünk, hogy mi találjuk a módot, hogy hogyan alkalmazunk ezt az elvet a mi életünkben. A részletek Isten hagy nekünk ebben a kérdésben, nem szabad egy törvényt csinálni. Mielőtt befejezem, szeretnék csak érinteni egy másik témát, ami egy kicsit hasonló ehhez a szombatnaphoz. Egy olyan téma, amit nincs konkrétan ebben az igében, de az utolsó hétben, a gyülekezetben, a levelezőr listán volt nagyon sok beszéd a bőtről. És volt egy ilyen beszélgetés. És én csak szeretnék egy vagy két dolgot érinteni ebben a területben, és remélem, hogy segítséget ad erről. A Bibliában nagyon sok helyen szerepel azt, hogy az emberek bőtölnek. Ószövetségben, új szövetségben. És azt kell látni, hogy amikor a Biblia beszél a bőtről, minden helyzetben van arról, hogy az ember korlátozza az étel és vagy az ítel fogyasztását. A bőlt a Bibliában erről beszél. Mi tudunk mondani azt, hogy az életünkben fontos tartani egy bőlt más területekben. Mi tudunk mondani, hogy én fogok bőltölni abban, hogy a következő két hétben én nem fogok játszani számítógépes játékot. Mi tudunk mondani azt, hogy én fogok bőltölni abban, hogy én a következő két hétben én nem fogok tévét nézni. Én azt mondom, hogy ezek mind jó dolgok, de én azt mondom, hogy a Biblia értelemben, a Biblia szó bőlt nem erről beszél. A Biblia bőlt arról van szó, hogy az ember korlátozza az étel és az ital fogyasztás. A kérdés az, hogy miért? És én azt látom megint a Bibliában, hogy az oka, hogy miért, az, hogy az ember közelebb tud kerülni Istenhez. Az, hogy miért akkor kerülni közelebb Istenhez, van különböző okok. Lehetséges, hogy a bűnbánat az oka, lehetséges, hogy az ember kell hozni egy nagyon fontos döntést az életében, lehetséges, hogy van valami krízis, de azt kell látnunk, hogy amikor az ember bűtő, akkor az a külső dolog kényszerít az ember arra, hogy jobban függjön Istentől. Kényszerít abban, hogy az ember éhes lesz, az ember szomjas lesz. És akkor ebben a küzdelemben az ember hova tud fordulni? Az ember akkor fordul Istenhez. És kifejez Istennek, hogy ez nehéz. De én azt mondom, hogy a másik dolog, ami történik itt, hogy egy idő után az ember gondolkodása kitisztul. És jobban lehet figyelni Istenre, amikor az ember bűtő. Az ember többet jobban tud imádkozni, amikor bűtő. A célja a bűtő az, hogy legyen mélyebb a kapcsolatunk Istennel. És megint én azt mondom, hogy ez egy kicsit olyan, mint a szombat. Az, hogy nekünk nem szabad csinálni egy törvényt, hanem én annyit tudok mondani azt, hogy a börtölés egy jó dolog, ha az ember szeretne mélyíteni a kapcsolata Istennel. Szerintem mindenki együtt értene azzal, hogy jó dolog egy hívőnek, embernek mélyíteni a kapcsolata Istennel, nem? Szerintem nem lenne sok vita velem arról. Én azt mondom, hogy a bölt egy lehetőséget, amit Isten ad nekünk, ahogyan Isten ad egy lehetőséget, az, hogy mi tartunk egy szombatot. Az Isten vágya neked és nekem, az, hogy legyen egy szorosabb, mélyebb kapcsolat Istennel. És én azt látom, hogy a bölt az egyik mód, amit mi tudunk alkalmazni, hogy mi tudunk jutni arra a pontra. Bátorítanám bárki, aki szeretne többet tudni erről, a keresztény és lelki fegyelem című könyv van egy fejezet 20 oldal hosszú, ami foglalkozik ezzel a témával. És szerintem ez egy rövid dolog, de mégis világosságot ad erről a kérdésről. De szeretnék hangsúlyozni valamit ebben a kérdésben, az, hogy fontos megint, hogy mi tudunk szabadságot adni egymásnak ebben a kérdésben. Mielőtt beszélek a szabadságról, visszamegyek a hegyi beszédre, a Máté 6. rész, miattunk imádság után jön egy pár vers a Máté 6:16-18, és itt Jézus ad tanítást a tanítványoknak, hogy hogyan kell bőtölni. És ő azt mondja, hogy amikor pedig bőtöljetek, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, aki eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek bőtölésüket. Bízom, mondom nektek, megkaptak jutalmakat. Amikor pedig ti bőtölsz, kind meg a fejedet, és most meg az arcodat, hogy a bőtölésed ne az emberek lássák, hanem az atyad, aki rejtve van. És atyad, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. A bőt fontos, de a bőt titokban kell csinálni. Ha te kezdél mondani, én múlt héten bőtöltem 2 napot, én sokkal lelkibb vagyok, mint ti. Ez egy veszély. És ha mi azt csináljuk, a következmény lesz, hogy nem lesz békesség, nem lesz egység, hanem szétszedjük egymást. A bőt, ha valaki csinál ezt, csináljad. De ne vegyen észre más ember, hogy csinálsz azt. Ez az igé ezt mond a bőtről. Tovább a Róma 14. részben, amikor van szó arról, hogy hogyan csináljunk dolgokat, és ott a 14. versben azt mondjuk, hogy hiszen az Isten országa nem evés és ivas, hanem igazság, békesség és a Szent Lélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyik a békességet és az egymás építését szolgálja. Azt kell mondanom, hogy a héten én egy kicsit szomorú voltam egy párszor, amikor olvastam az interneten a beszéd a Böltről. Azért szomorú voltam, mert én azt láttam, hogy valahogyan kialakult abban a beszélgetésben olyan dolgokat, ami nem volt építő, és ami nem a békességet hozott létre. Én azt mondom, mint emberek, mint gyülekezet, tanulnunk kell kommunikálni egymással. Nem az, hogy támadjunk a másik embert, amikor mond valamit, hanem valahogyan kell tanulni azt, hogy lehet tisztelni a másik ember véleményét. Lehetséges, hogy én nem együttértek vele, lehetséges, hogy ő nem tud meggyőzni engem, de tisztelni kell az ő gondolatmenetet. És amikor mi nem csináljuk azt, a következmény az, hogy mi nem építünk, hanem mi tönkreteszünk. Jézus, amikor ő gyógyított, ő akart építeni. Ő mondta ezt az embernek, amikor újból találkozta vele, menj el, él, és többet ne vétkezel. Én azt mondom, hogy ez, amit Jézus mond nekünk. Menjünk el. Többet ne vétkezel. Ahogyan Paul írt itt a Róma 14-ben, a mi feladatunk építeni békességet egymás között. És én azt látom, hogy mi akkor tudunk csinálni azt, ha mi szabadságot adjunk testvérekben, azok a kérdésekben, amiben Isten ad szabadságot. Nem szabad létrehoznunk törvényeket, amit Isten nem hoz létre. A törvénykezés tönkretesz. A közelítés Istenhez az épít. Építjük. Imádkozunk. Édesatyám, ma délre újból találkoztunk valakivel, aki találkozott veled. Érdekes, hogy az egész történetben nem halljuk az ő nevét, nem derül ki sok mindent róla. De azt látjunk, hogy te meggyógyítottad őt, először testileg, de úgy tűnik, hogy később, amikor Jézus találkozott vele a templomban, akkor ő foglalkozott az ő lelki életével. Kérjünk, segítsd minket, hogy mi tudunk örülni. Azzal, amit te teszel egy másik ember életében. Segíts minket, hogy mi tudunk kerülni a farizeusok viselkedését, amikor mi minden áron akarunk, hogy a mi igazságunk, a mi látásunk uralkodjon mások fölött. Segíts minket, hogy ne hozunk létre olyan törvényeket, ami nem törlet. De segíts minket, hogy az legyen egy prioritás a mi életünkben, hogy mi tudunk keresni téged, és legyen csendben veled. Ezt mind kérjük a te nevedben. Amen.